vastag, fémmel bevont korláttal az egyik oldalán. A hídon túl az ügyfelem említette utcai kávéház ragyogó és vidám volt, de kívül a csíkos vászonernyő alatt üresek voltak a vaslábú, csempézett tetejű asztalok, csak az egyiknél ült egy magányos, feketehajú, pantallós nő, előtte egy üveg sör, ő maga cigarettázott és mélabúsan kibámult a tengerre. Egy fox terrier lámpaoszlopnak használta az egyik vascéket. A nő épp a kutyát korholta révedező tekintettel, amikor elhúztam a kávéház előtt. Jól szemügyre vettem mindent, míg meg nem találtam a parkírozó helyet. Visszasétáltam a felüljáró híthoz, és elindultam fölfelé a lépcsőn. Aki szeret lihegni, élvezte volna a sétát. 280 lépcsőfokot kellett megmásznom a Cabrillo Streetig. A szél telefújta a lépcsőt homokkal, a karfa meg olyan hűvös és nedves volt, mint a varangyos békák hasa. Mire fölértem a lépcső tetejére, a víz már nem ragyogott. Egy törött lábú sirály bukdácsolt a tengeri szélben. Leültem a legfelső lépcsőre, nyirkos volt és hideg, kiráztam a cipőmből a homokot, és vártam, hogy a pulzusom mérsékelje veszett iramát. Mikor úgy, ahogy szabályszerűen lélegeztem, megráztam magam, hogy ne tapadjon a hátamhoz az ingem, és elindultam a kivilágított épület felé. Ordító távolságra nem volt több a környéken. Csinos kis ház volt, tengeri szél koptatta, csiga lépcső vezetett a bejárati ajtóhoz, a tornácot gázlámpa utánzat világította meg. Alul az épület egyik felében volt a garázs. Nyitva állt az ajtaja, a veranda lámpájának fényében homályosan látszott egy csatahajó nagyságú krómozott személykocsi, hűtőházának tetejét szárnyas győzelem istennő díszítette, bréli farkasok voltak hozzáerősítve, a rendszámtábla helyén domborított betűk. A kormány jobb oldalt volt. Úgy satszoltam, többe került a kocsi, mint maga a ház. Fölépkedtem a lépcsőn, kerestem a csengőt, végül a tigrisfej formájú kopogtatóhoz folyamodtam. A kopogást elnyelte a kora esti köd. Nem hallottam lépteket a házból. Nedves ingem olyan volt a hátamon, mint a jeges borogatás. Csöndesen kinyílt az ajtó, magas, szőke férfi állt előttem, fehér flanel öltönyt viselt, lila szaténsálat tekert a nyakába. Buzavirágot tűzött fehér kabátjának kihajtókájába. A virághoz képest viszonylag szintelennek tetszett világos kék szeme. Lila sálját elég lazán vetette a nyakába, kitetszett, hogy nincs rajta nyakkendő, és hogy puha, kövér nyaka van, mint az izmos asszonyoknak. Meglehetősen markánsak voltak a vonásai, de jóképűnek hatott. Egy hüvelyknyivel magasabbra nőtt nálam, ezzel együtt 6 láb egy hüvelyk volt a magassága. Szőke hajában 3 szabályos, természetes vagy ondolált hullám engem lépcsőkre emlékeztettek, ezért nem is nyerték el a tetszésemet. Egyébként se nyerték volna el. Ettől eltekintve olyan fickó benyomását keltette, aki szívesen visel fehér flanelruhát, lilaszínű sálat a nyakában, és buzavirágot a zakója kihajtókájában. Halkan megköszörülte a torkát, és a vállam fölött kinézett a sötétedő tengerre. Hideg, fölényes hangján így szólt. Nos? 7 óra, mondtam, hajszál pontosan. Á, igen. Eszerint ön, ugyebár, elhallgatott és homlokráncolva emlékezni próbált. A hatás olyan hamis volt, mint egy használt kocsi papírjai. Várakoztam, hadd törje fejét, aztán megszántam. Philip Merlow, akivel délután telefonon beszélt. Olyan rosszallóan pillantott rám, mint a tenni szeretett volna valamit ez ellen. Aztán hátralépett, és hűvösen így szólt. Ó, igen, fáradjon be, Merlow. Ma este kimenős az inasom. Újhegyével tárta ki az ajtót, mint ez a művelet némiképp beszennyezni. Ahogy elhaladtam mellette, parfüm illat csapott meg. Bezártam az ajtót. Egy alacsony, fémkorlátos erkélyen keresztül tágas, műteremszerű nappali szobába jutottunk. Az erkély körbefutott a helyiség három oldalán, könyvespolcok sorakoztak rajta végig, meg állványokon csillogó fémszobrok. A negyedik oldalon terebélyes kandalló, meg két ajtó volt. Lementünk három lépcsőfokon a lakószoba fő részébe. A szőnyeg majdhogy nem csiklandozta a bokámat. Egy nagy koncert zongorára esett a pillantásom, le volt zárva. Egyik sarkán hosszú ezüstváza állt, rózsaszínű bársonyterítőn, benne egy szál sárga rózsa. Rengeteg finom bútor, mindenféle ülőpárna, némelyik aranybojtokkal, némelyik anélkül. Csinosan berendezett szoba annak az embernek, aki nem áll hadilában a rendszeretettel. Egy árnyékos sarokban széles, damaszthúzatú dívány állt, súlyosan, mint egy öntvény. Az a szoba volt, amelyben maguk alá húzott lábbal szoktak heverészni, cukrozott abszintet szopogatnak, magas, affektált hangon beszélgetnek, néha szinte cincognak. Ebben a szobában minden elképzelhető megtörténhet, csak az nem képzelhető el, hogy dolgozzanak benne. Mr. Lindsay Merio befészkelte magát a hangverseny zongora hajlatába, ráhajolt a zongorára, és megszagolta a sárga rózsát. Kinyitotta a zománcozott cigarettatárcáját, és rágyújtott egy hosszú, barna, aranyvégű cigarettára. Leültem egy rózsaszínű székre, abban a reményben, hogy nem fogok nyomot hagyni rajta. Rágyújtottam egy kemelre, orromon át kifújtam a füstöt, és egy állványra bámultam, valami csillogó fekete fém darab volt rajta. Simán görbülő felületét apró bemélyedések tarkították. Jól megbámultam. Merio észrevette. Érdekes darab, mondta hanyagul. Nemrég tettem rá szert. A hajnal szelleme Este Dyer-tól. Azt hittem, Klopsteintől a bibír csókok egy popsin. Mr. Lindsay Merionak olyan lett az arca, mintha méhet nyelt volna. Valahogy rendbeszedte a vonásait, és így szólt. Önnek, a szabad így mondanom, némiképp sajátságos a humora. Nem sajátságos az, csak gátlástalan, feleltem. Igen, mondta nagyon hűvösen. Igen, persze, nem kétlem.